Önökkel kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Az Egri Főegyházmegye cigánypasztorációs tanácsa éves ülését az egriesek hivatalban tartotta meg február 26-án. A tanácskozáson szó esett az elmúlt év eseményeiről, jó gyakorlatairól, a személyes kísérés jelentőségéről és a szakemberek előtt álló aktuális feladatokról is. Ternyák Csaba érsek köszöntötte a megjelenteket, sorra véve az egyházmegye területén működő cigánypasztorációs közösségeket. Örömét fejezte ki, hogy a keresztelések számának jelentős növekedésében is látható az elhivatott lelkipásztorok, szerzetesek és világi hívők munkája. Molnár Gál Béla, országos cigánypasztorációs referens, a kazincbarcikai Domboszkó iskolában és a családok körében szerzett tapasztalatait osztotta meg. Hangsúlyozta, hogy a cigánypasztoráció nem ér véget az iskola kapujában. Kós Ede, az egyházmegye cigánypasztorációs referense, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem roma szakkollégiumának életéről adott ismertetést. Kiemelte, szeretnék erősíteni a kapcsolatot az egyetemi lelkészséggel. Igyekeznek lefektetni a keresztény roma szakkollégium alapjait, hogy a szakmai sikerek mellett a lelkiséget is át tudják adni az egyetemistáknak. A tanácskozás végén szó esett a következő időszak eseményeiről, regionális cigánypasztorációs alkalmairól is. A tavalyi túlélő költségvetéshez képest jóval stabilabb, tervezhetőbb, az előrelátó gazdálkodást megalapozó büdzsét fogadott el idénre Eger önkormányzata, közölte a város polgármestere. Wagner Ákos tájékoztatása szerint a 2026-os közel 35,6 milliárdos főösszegű költségvetés a tavalyi kényszerpálya után újra lehetőséget teremt a város működésének megerősítésére, fejlesztések előkészítésére és a közösségi élet támogatására. A mostani büdzsé már nem csupán a minimális működés fenntartására fókuszál, hanem kiszámítható, előrelátó gazdálkodást alapoz meg, tette hozzá. Vonzó mozgásformát kell kínálni a fiataloknak napjainkban, hogy többet mozogjanak, mondta az Aktív Magyarországért felelős államtitkár a Veresegyházi gördeszkapálya átadási ünnepségén. Révész Máriusz elmondta, hogy a gördeszkapálya 102 millió forintból valósult meg, ehhez az államtitkárság 50 millió forint támogatást adott, a fennmaradó 52 millió forintot a város önkormányzata tette hozzá. Az Állatorvos Tudományi Egyetem önmagában is bizonyítéka annak, hogy Magyarország a tudomány élvonalába tartozik, nem csak múltját, hanem jelenét tekintve is, hangsúlyozta a miniszterelnökséget vezető miniszter az Állatorvos Tudományi Egyetem 2026. évi diplomaosztó ünnepségén. Gulyás Gergely úgy fogalmazott, kimondani is felemelő, hogy a 239. tanév végén indulnak el egy új nemzedék képviselői, hogy bejárják a 21. században ennek a gyönyörű hivatásnak az útját, amely egyaránt szolgálja az országot és a magyar agráriumot. Influenza-szerű tünetekkel 55.700-an fordultak orvoshoz a múlt héten a figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Ez a szám az azt megelőző héten 66.000 volt. Így a 8. héten 18 közigazgatási területen csökkent, és 2 közigazgatási területen nem változott az influenzás tünetekkel orvoshoz fordulók száma az előző héten regisztrálthoz viszonyítva. Több mint 300 magyarországi és határon túli helyszínen 500-nál is több programmal várja az érteklődőket idén, március 16-a és 31-e között a Bach Mindenkinek Fesztivál, közölték a szervezők. Közleményük szerint a fesztivál március 16-ai nyitókoncertjén a közönség 2 újonnan repertoárra került Bach művet hallhat majd a Zeneakadémia orgonáján. Az előzetes adatok szerint 2026. januárjában 6216 gyermek született, és 12061-en hunytak el. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 2,8, A halálozásoké 7,4%-kal mérséklődött, míg a házasságkötéseké 31%-kal emelkedett, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Végül az időjárásról. Derült, gyengén fátyol felhős idő várható. Hajnalra helyenként párássá válhat a levegő, foltokban köd is képződhet. A légmozgás döntően gyenge, mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet általában mínusz 5 és plusz 2 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken ennél hűvösebbet is mérhetünk. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, pénteki adásunk tartalmából. Leó pápa kinevezett 4 segédpüspököt a római egyházmegyébe. 8. nagybőjti elmélkedés. Tegyünk úgy, mint az angyalok, hogy Isten gondviselését közvetítsük. Szent Bernát, a realista, beleütközött a valóságba. 9. nagybőjti elmélkedés. 12. Pius pápa születésének 150. évfordulóján konferenciát rendeznek Rómában. Leó pápa kinevezett 4 segédpüspököt a római egyházmegyébe. Sparapani, Zenobbi, Carlevale és Valenti. Róma 4 új segédpüspöke. Mindannyian az egyházmegyei papságból kerülnek ki, akiket február 25-én nevezett ki 14. Leó pápa. A hírt Baldo Reina bíboros vikárius jelentette be szerdán délben a Szentszék sajtóirodája közleményének közzétételét követően. Ez egy olyan hír, amire már vártunk, és hálásak vagyunk, mert ők az egyházmegyénkhez tartozó 4 pap, akiket az egész papság és a hívek is tisztelnek, nyilatkozta a bíboros helynök. Szeretném megköszönni 4 testvérünknek, hogy készek az egyházat szolgálni, mindig a szolgálat lelkületében, hangsúlyozta Reina bíboros. Azt is bejelentette, hogy 14. Leó pápa május 2-án szombaton 17 órakor szenteli őket püspökké a lateráni Szent János Bazilikában. Stefano Sparapani 1956-ban született Rómában. Földmérői oklevelet szerzett, és az Opera Regina Apostolorum nevű egyházközségi katolikus társulatban tanult. Beiratkozott a római pápai lateráni egyetem filozófiai karára, majd belépett a Capranica kollégiumba, és tanulmányait erkölcsteológiai szakon folytatta a római Alfonz Akadémián. 1991-ben szentelték a római egyházmegye papjává. 1991 és 95 között káplán, majd 1995 és 2010 között plébánosként szolgált Corvialéban. 2010 óta a San Basilio templom plébánosa. 2015 óta a Capranica kollégium lelki vezetője, 2025 óta pedig Róma északi szektorának püspöki helynöke. A pápa a Bizenció címzetes székét adományozta neki. Alessandro Zenobbi 1969-ben született Rómában. A pápai római nagy szemináriumban tanult. 1996-ban szentelték pappá a római egyházmegyében. 1996 és 2008 között káplánként, majd 2008 és 17 között a Szent Polikárpó templom plébániáján szolgált. 2017 óta a Santa Lucia templom plébánosa, 2025 óta pedig Róma nyugati szektorának püspöki vikáriusa. A pápa vikári címzetes székét adományozta neki. Andrea Carlevale 1971-ben született Rómában. A pápai római nagy szemináriumban tanult. 1998-ban szentelték pappá a római egyházmegyében. 1998 és 2003 között káplánként szolgált a Santa Galla templomban a Garbatella városnegyedben, majd a Szent Ireneo templomban a Centocelle városnegyedben. Ezt követően a pápai római nagy szemináriumban, majd plébános volt a Santa Maria di Loreto templomban, Castelverde Lungezzában. Ebben az időszakban a helyi prefektúra papjai prefektussá is választották. 2025 óta a San Giovanni Battista de Rossi templom plébánosa az Appio Latino negyedben. A pápa Attella címzetes székét adományozta neki. Marco Valenti 1961-ben született Rieti tartományban, a Sabina Poggio Mirteto egyházmegyében. A pápai római kis szemináriumban, majd a pápai római nagy szemináriumban tanult. Filozófia szakon alapdiplomát szerzett a római pápai lateráni egyetemen, teológiából pedig alapdiplomát a római pápai Gergely egyetemen. Ezután teológiai licenciátust és művészettörténeti diplomát szerzett a római La Sapienza egyetem bölcsészettudományi karán. 1986-ban szentelték pappá a római egyházmegyében. Káplánként, majd plébánosként dolgozott számos római plébánián. 2024 óta az Urunk Jézus Krisztus színeváltozása templom plébánosa. A pápa Attella címzetes székét adományozta neki.
8. nagybőti elmélkedés. Tegyünk úgy, mint az angyalok, hogy Isten gondviselését közvetítsük. Csütörtökön délelőtt tartotta 8. prédikációját a vatikáni pálkápolnában Várden püspök, a Szentatyának és a római kúria tagjainak. Isten angyalaihoz hasonlóan szálljunk le az emberekhez, és mutassunk irgalmasságot fele barátainknak, de emeljük is föl természetes emberi vágyainkat. A papi szolgálat és a tanárok szerepe is angyali, nem lehet őket chatbotokkal helyettesíteni. A norvég trapista szerzetes folytatta gondolatait Szent Bernátnak a 90. Zsoltárról szóló beszédei kapcsán. Ezúttal az angyalok természetére és működésére világított rá. Mialatt Krisztus 40 napig volt a pusztában, a sátán odament hozzá és idézte a 90. Zsoltárt, az angyalokról szóló két sort. Az ördög, olvassuk Szent Máténál, elvitte a Szentvárosba, a templom párkányára állította és megkísértette. Ha Isten fia vagy, mondta, vesd le magadat. Írva van, angyalainak parancsolt felőled, tenyerükön fognak hordozni téged, hogy kőbe ne üssed lábadat. Csak Isten szólíthat föl arra, hogy leugorjunk egy párkányról. Az ő hívása azonban ez lesz. Ugorj a karomba, nem pedig vesd le magadat, figyelmeztetett a norvég prédikátor. Az angyali beavatkozások nem mindig megnyugtatóak. Az angyalok nem azért vannak, hogy kielégítsék szeszélyeinket. Egy népi imádságban, amelyet Szent Bernát kortársának, Canterbury Reginaldnak tulajdonítanak, az űrangyaltól azt kérjük, hogy világosítson meg, őrizzen, tartson meg és kormányozzon minket. Erőteljes igék ezek, mert az angyal mindenek előtt az életszentség őrzője. A szerzetesi életet hamar angyalinak értelmezték és mutatták be, mert dicsőítés a célja, és azért is, mert a szerzetes arra hivatott, hogy lángra gyújjon Isten szeretetétől, és ennek követe legyen mások felé. Krisztus egyetlen dicsőítő énekéről a Sacrosanctum Concilium kezdetű zsinati konstitúció nagyon szépen ír egy helyen. Az új és örök szövetség főpapja Krisztus Jézus, magára véve az emberi természetet, a földi számkivetésbe magával hozta azt a himnuszt, amely a mennyei hazában öröktől fogva zeng. Az egész emberiséget maga köré gyűjti, hogy vele együtt énekelje az Isten dicséret ezen énekét. Az angyalok ennek az összekötő láncnak lényeges elemei, ahogy azt a Szent Mise bevezető szertartásában mondjuk mindig. A Qui habitat Zsoltárról szóló 12. századi elmélkedéseiben Bernát rámutat az angyalok szerepére, akik Isten gondviselésének közvetítői. Nincs mindig szükség közvetítésre, Isten közvetítők nélkül is megérinthet minket. Mindazonáltal szereti hagyni, hogy teremtményei a kegyelem csatornái legyenek egymás számára, fetette ki a vatikáni nagybőti lelki gyakorlatos mester. Szent Bernát arra buzdít, hogy nézzük meg, mit csinál egy angyal, és tegyük ugyanazt. Szállj le, és mutasd meg irgalmasságodat a fele barátodnak. Aztán újból, fölemelve ugyanazzal az angyallal a vágyaidat, Cupiditas, emelkedj föl lelked minden vágyával az örök és teljes igazsághoz. Természetes, akár testi vágyainkat is Isten felé kell irányítanunk, hogy benne teljesedjenek be. Az angyalok utolsó és legfontosabb szeretett cselekedete halálunk óráján következik be, amikor átvisznek minket az itteni világ fátylán át az örökké valóságba. Akkor mutatják meg valódi természetüket. Nem lehet őket legyőzni, sem elcsábítani, és ők még kevésbé csábíthatnak el minket. Minden álca lehullik abban a pillanatban, elnémul a beszéd, csak az igazság marad, teljes összhangban az irgalmassággal. Bernát nagyon gondosan elmélkedett ezekről a témákról 1139-ben. 726 évvel később egy egészen más beállítottságú, de rendkívül intelligens ember fogalmazta meg intuícióit a halálról szóló gyönyörű versben, melynek címe Gerontius álma. Saint John Henry Newman sokat gondolkodott az angyalokról. A papi szolgálatot angyaliként értelmezte. A pap otthon van ebben a világban, nem fél attól, hogy a sötét erdőkben az elveszettek keresésére induljon. Ezzel egy időben tekintetét az atya arcára emeli, hagyva, hogy ragyogása megvilágítsa a jelen valóság egészét. A megvilágítás mindig kettős, intellektuális és egzisztenciális, szentségi és pedagógiai. Newman, aki már egyházdoktor, azt is kéri tőlünk, hogy fedezzük föl a tanárokat, mint angyali megvilágosítókat. Proféta és szép kihívás, ha arra gondolunk, hogy az úgynevezett oktatást ma mennyire a digitális és sokszor mesterséges médiára bízzák, mialatt a fiatal felnőttek, a serdülők és a gyermekek szeretnének olyan tanárokkal találkozni, akik méltók a bizalomra, akiktől nem csak szakértelmet, hanem bölcsességet tanulhatnak. Az angyali találkozás személyes. Nem lehet letöltésekkel vagy chatbotokkal helyettesíteni, zárta 8. nagybőti elmélkedését Erik Warden trapista szerzetes.
Szent Bernát a realista, 9. nagybőti elmélkedés. Miután Erik Warden trapista püspök a Szentatyának és a Római Kúriának tartott lelkigyakorlata kezdetén az idealista Szent Bernátról beszélt, a csütörtök esti 9. elmélkedésében a kiegészítő vonásról szólt Szent Bernát a realista címmel. Érett korában tettő szert ilyen mély realizmusra. Krisztus szeretetének abszolút valóságáról és annak mindent megváltoztató erejéről való tudása tette Bernátot orvossá és szenté. A ciszterci mozgalom identitása az ideális és a konkrét, a költői és a pragmatikus vonások összetalálkozásánál formálódik. Főszereplőit az ebből fakadó feszültségek próbára teszik, de egyúttal meg is tisztítják. Warden püspök hétfőn már beszélt Szent Bernát magasztos ideájairól, arról a hajlamáról, hogy mentálisan, eszmeileg értelmezze a cselekvési irányt, amelyet aztán drasztikusan követett. Természetes volt számára, hogy magasra törekedett. Megalkuvást nem ismerő hajlama soha nem hagyta el, de idővel engedett ebből. Most pedig ezt a folyamatot kell megvizsgálnunk, mert ez alakította át az idealista Bernátot realistává. Jacques Lacan pszichoanalitikus szerint a valóság az, amibe beleütközünk. Bernát reálpolitikai törekvéseinek sokrétűsége azt jelentette, hogy ő gyakran beleütközött ebbe a valóságba. De realistává vált nem csak abban az értelemben, hogy elfogadta a dolgokat olyannak, amilyenek, hanem azért is, mert megtanulta, hogy minden emberi dolog legmélyebb valósága a kegyelemért szóló kiáltás. Minél inkább felismerte ezt a kiáltást a gyötrődő emberi szívekben, a keserű könnyekben, a világi konfliktusokban, a tisztesség és az igazság ellen indított őrült kampányokban, de még az erdő fáinak susogásában is, Bernát annál inkább tudatára ébredt Isten dicsőséges és irgalmas válaszának. Mindezt Jézus szent nevében hallotta, ami kimondhatatlanul kedvessé vált számára. Isten ugyanis Jézusban nyilatkoztatja ki üdvözítő tervét, mely mint illatos, gyógyító és tisztító kenet árad ki az egész emberiségre. Bernát gyakran mondta rendtársainak, minden léleknek való eledel száraz, ha csak nem járja át ez az olaj, és ízetlen marad minden, ha csak nem ízesíti meg ez a só. Ha írsz, nincs íze számomra, ha csak nem Jézusról szól. Ha vitatkozol vagy beszélsz, nincs íze számomra, ha csak nem visszhangzik benned Jézus. Jézus méz a szádban, dallam a fülben, ujjongás a szívben. Szent Bernát megismerte Isten rugalmának csodáit Jézusban. Ez érzelmi mélységet adott odaadásának. Az affektus, érzelmi szeretet, kifejezés alapvető fontosságú lett számára. A szó gazdag jelentős, és azt mutatja, hogy a kegyelem, mint megtestesült lényeket mozgat minket, lehetővé téve érzékeink számára, hogy érzékeljék Isten magát. Bernát azonban Jézust, az igazság megtestesülését nem kevesebbnek, mint hermeneutikai elvnek tekintette, amellyel mindent értelmezni lehet. Ő pedig a helyzeteket, embereket és kapcsolatokat szigorúan Jézus fényében értelmezte. Természetünk csak akkor fedi fel tökéletes formáját, ha a természet feletti megvilágosodás éri, csak ekkor válik nyilvánvalóvá a földi élet gyönyörűsége, csak ekkor ragyog fel intenzív villanásokban a bennünk és körülöttünk rejtőző dicsőség, hiszen megtanítja nekünk, hogy mivé válhatunk mi mindannyian. Ilyen realizmusra tett szert Bernát érett korában. Ezt tette lehetővé számára, hogy ne csak nagy reformátor, páratlan szónok és az egyház nagy vezetője legyen. Krisztus szeretetének abszolút valóságáról és annak mindent megváltoztató erejéről való tudása tette Bernátot orvossá és szenté. És ezért szeretjük és tiszteljük őt, vallotta norvég püspök. Ő önmagában szabad volt, erre tanította őt az élet. Egy igazán szabad ember, egy igazán dicsőséges valóság. Zárta a realista, valóságérzékű Szent Bernátról tartott elmélkedését Erik Warden norvég trappista püspök a Szentatyának és a Római Kúriának tartott lelki gyakorlata 5. napján.
XII. Pius pápa születésének 150. évfordulóján konferenciát rendeznek Rómában. 12. Pius születésének 150. évfordulója alkalmából március 2-án 17 órakor konferenciát rendeznek Rómában. A tanácskozás a Santa Maria in Valicella templomban, ismertebb nevén a Chiesa Nuova templomban, a Via della Chiesa Nuova melletti Néri Szent Fülöp oratórium bíborosi termében kerül megrendezésre. A konferenciát Dominik Mamberti bíboros, protodiákonus és az apostoli szignatúra legfelsőbb bíróságának prefektusa vezeti. Köszöntőt mond Rocco Ronzani atya, a vatikáni apostoli levéltár prefektusa. Az olasz állami televízió híradójának főszerkesztője Mario Prignano nyitja meg a tanácskozást. Az előadók között lesz Eduardo Cerrato püspök, aki az Eugenio Pacelli és a Filippinus, azaz oratoriánus lelkiség címmel tart előadást, valamint Emilio Artiglieri ügyvéd, Eugenio Pacelli életének helyszínei és kora témáról ad elő. A programban szerepel Donna Orsola Pacelli, 12. Pius pápa unokahúgának előadása is, aki a Pacelli család emlékeit osztja meg. Este 7 órakor Mamberti bíboros ünnepi szentmisét celebrál a Santa Maria in Valicella templomban. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban dr. Novák István atya, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektor helyettese, Laskai Annával, az intézmény impulzus csoportjának tagjával, dr. Szűcs Zoltánnal, a pedagógiai kar dékányával és dr. Szűcs Novák Rita neveléstörténésszel, Nagybojt üzenetéről és a mindennapokban megélt lelki tapasztalatairól beszélget.
Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat és beszélgető társaimat, Ritát, Annát és Zoltánt. A Szent Nagybőjti 40 nap február 18-án kezdődött, és egészen április elejéig eltart, amikor is majd a húsvét vasárnapi feltámadás megünneplése már nagyszombaton éjszaka elhozza a kereszténység számára a legnagyobb ünnepet. Ez a nagybőjti időszak az adventi karácsonyi időszakkal mondhatnánk úgy, hogy egyenrangú, hiszen ugyanúgy megvan az előkészület, megvannak az adott vasárnapok, megvannak a liturgikus színek a szentmisékben. Tehát majdnem azt lehet mondani, hogy párhuzamos az adventi készülettel, azonban van mégiscsak eltérés is, hiszen ott egy földi születésnapra készülünk egy rövidebb, alig 4 hetes időszakkal, itt pedig egy égi születésnapra, és egy mindannyiunk számára lehetőségként megnyíló mennyei újjászületésre, amikor is egy hamvazó szerdai nyitánnyal, egy nagypénteki drámai csúccsal, egy nagyszombati, mondhatnánk úgy, hogy csendességgel, egyszer csak ott van a húsvét vasárnapi feltámadás és az üres sír. Talán azzal lehetne kezdeni, hogy amikor a hamvazó szerdai hamvaszkodásban részesülünk, ami egy szentelmény, a hamuval hintjük meg a hívek fejét, és figyelmeztetjük vagy arra, hogy emlékezzél ember porból vagy és porrá leszel, vagy azt a mondatot is lehet mondani, térjetek meg, higgyetek az evangéliumban. Milyen emlékeitek, élményeitek, azok, amelyeket most itt így hirtelen el tudnátok mondani a rádió hallgatóknak, amely akár a hamvaszkodáshoz, akár ezekhez az elhangzó mondatokhoz kötődik, vagy egy olyan konkrét nagybőjthöz, ami esetleg olyan eseményeket indított el bennetek, amely abban a nagybőjtben, abban a nagybőjt időszakban többet adott egy másik nagybőjthöz képest.
Én hamvazó szerda gondolatához kapcsolódnék. Ugye valahogy az egyháznak a gyakorlata az azért hihetetlenül izgalmas, mert azért az embert időről időre emlékezteti dolgokra, nyilván a ciklikusság is ezért van, és valahogy azok az ünnepek, ahol mint most a balázsolás volt, vagy a hamvazó szerda, ahol a híveknek a közössége az kivonul, hihetetlen erőt is közvetítenek, úgy gondolom, és valahogy ezt az elcsöndesedést is. Tehát amikor kortól, nemtől, végzettségtől függetlenül ugye ilyenkor felsorakoznak az emberek, akkor mint hogyha picit az ős közösségnek a jelképe lenne ott, hiszen itt, amikor egyrészt arra is emlékeztetnek, hogy igazából porrá leszel, akkor ez egy emlékeztető is, hogyan kellene élni, úgy gondolom, anélkül, hogy borosan megijeszteni az embert.
Nagyon érdekes, én azt olvastam, hogy a böjt a megtérés egyik alapformája az imádság és az alamizsna mellett. És ez tényleg így nagyon elgondolkoztatott, hogy a böjtöt szeretjük úgy értelmezni, szeretjük úgy aszociálni, hogy jó, oké, akkor én most péntekenként mondjuk nem eszek húst, vagy újabb értelemben sokan azt mondják, hogy jó, nem eszek édességet, vagy nem iszok alkoholt, ugye vannak, különböző formái vannak, de igazából itt a lényeg az, hát eszünkbe kell, hogy jusson, igen, Jézusnak a 40 napos böjtje, és hogy miről is szól ez a böjt, pontosan ez a böjt, ez a kísértésekkel való szembenállásról szól, és hogyha valakinek valami mással kapcsolatban van problémája, akár az alkohollal, akár a hűtlenséggel, akár a drogokkal, akár a számítógépes játékkal, és nyilván még estig sorolhatnám, itt arra kell figyelni, hogy az arra összpontosítva, arra fókuszálva, hogyan tudok leginkább a kísértésnek ellent mondani.
Én ehhez nagyon tudok kapcsolódni, mert talán már én is ezt említettem, hogy egyrészt nagyon kell óvni saját magam attól, hogy ne akarjak nagyon sok mindent, és aztán kudarcot valljak, vagy kudarcot éljek meg, vagy éppen pont nem az Istenhez közeledés, hanem valamilyen durva leszabályozottság és örömtelenség érjen el. De ennek ellenére azért nekem nagyon sokat segít ez, hogy testileg is, és lelkileg is legyen lemondás, is, vállalásom is, tehát mintha egy kis táblázatba raknám, akkor ez a pozitív, negatív és testi és lelki aspektus, és akkor ez ugye már rögtön 4 vállalás, de hát azért az egyház előírásai ebben nagyon sokat segítenek, és egyébként nekem általában a nagybőthöz kapcsolódó elmélkedések és akár templomban, akár ugye most már az online lelki gyakorlatoknak is nagy divatja van, én is ebben az évben is feliratkoztam rá, mert nem biztos, hogy én ezt mindig végig imádkozom és átelmélkedem, de hogy mondjuk, ha minden nap érkezik egyfajta kis, akár egy rövid mondatos útmutatás, vagy van ugye másfajta, hogy képet, zenét kapunk, szentírási szakaszt hozzá. Szóval, hogy valami támpont, hogy több legyen az ima. És az a fantasztikus, hogy bizonyos ma már alapimádságok, amelyek elkísérik a napjaimat, azok pont ezekből az időszakokból maradtak meg. Tehát, hogy tényleg növelhető nekem az a tapasztalatom az életemben az imádság ideje, úgyhogy a nagybőjtben valami kis pluszvállalást teszek, és lehet, hogy az meg tud maradni a mindennapokban. Másrésztről a testi böjtölést azért is szeretem, mert mondjuk, ugye görögkatolikusként mi 2 nappal korábban kezdünk hanvazó szerdához képest, és a hétfő az egy szigorú böjt, ugye ugyanúgy, mint ahogyan a nagypénteki nap, és ez pusztán annyit jelent, hogy ebben az évben is 6-szor emlékeztették egymást a családtagjaim, hogy az azt jelenti, hogy nem eszünk sajtot, és mindenki egész nap sajtot akar enni. És egy nevetséges kis pici primitív példának tűnik, de szerintem gyönyörűen megmutatja azt, hogy tényleg itt tartunk, hogy a sajtevéssel, most ha nagyon kibontom, a sátán 6-szor képes engem megkísérteni, és tényleg egy nyomorult sajtevésből az, hogy ki tudok-e tartani az Isten törvényei mellett, tényleg szerintem komoly következtetéseket lehet levonni. Tehát nagyon-nagyon gyönyörűen megmutatja azt, hogy szerintem abban a csapdába sem szabad mondjuk beleesnem, hogy nem döntöm el, hogy nem eszem édességet, nekem ez nagy vállalásom szokott lenni, hanem csak úgy próbálom, úgy törekszem rá, ugye visszautalva a kudarcra, vagy a kudarc kerülésére, amit meséltem. Nem, tehát nézzük meg, és akkor tényleg tegyük oda, mint ahogy az advent párhuzamát követve, hogy Krisztus jászolába ugye a szalmaszálat beteszem-e, és lesz elég szalma, tehát ugyanígy, hogy érek oda, hogy tényleg hány bombont kellett ennem, vagy hányszor kell a sajtra egy szigorú böjt alkalmával nemet mondanom. Szóval ezeket csak azért hoztam ide, hogy én nagyon hiszek ebben, hogy valamiről való testi lemondás, lelki lemondás, valaminek a testi értelemben való vállalása, ez lehet egy rendszeresített edzés is, ami megint nevetségesnek tűnik, de talán a Szentlélek templomára szintén visszautalhatok. Szóval, hogy nekem ez a kis képzeletbeli táblázat sokat segít.
Ja, Nagybőjtnek a hamvazó szerdai kezdése az azért is különleges, mert egyrészt a emberi élet mulandóságára emlékeztet, amit, ahogy már a betegségekről szóló beszélgetésünkben is említettünk, hogy tehát főleg a nyugati kultúra az szereti ezt elhallgatni, úgyis fogalmazták meg ilyen nagyon szellemes módon, hogy a halálnak a pornográfiája, mert hogy nem szeretnek róla beszélni, tehát ilyen tabu témaként kezelik, hogy ez úgy maradjon úgy az embereknek a négy fal közötti témájában, és lehet, hogy már ebben a beszélgetés sorozatban egyszer elmondtam, de érdemes megemlíteni, hogy egy 2000-es évek elején még a Seregi érsek úr által kiadott egyik újévi körlevélben olvastuk azt, hogy akkoriban már Hollandiában például nem volt szabad elhunytat szállítani napközben, éppen azért, hogy az embereknek ne hívják fel a figyelmét az elmúlásra, és ez ugye nagyon beszédes, mert ugye pont Hollandia az, főleg ugye az Amsterdam, a nagyváros, ahol hát a drog és az egyéb szélsőségek, még hogyha most már egy kicsit talán jobban is küzdenek ellene, azok megtalálhatóak, és milyen érdekes párhuzam, hogy az, amit mondjuk erkölcstelennek mondhatunk, vagy legalábbis azért a világ sok pontján nem elfogadhatónak, az lesz egy nyilvánosan mutogatott dolog, és az elmúlás, ami pedig hát mindig is egy természetes dolog volt, hozzátartozott az élethez. Tudjuk, hogy faluhelyen, még ma is van egy-egy helyen szokásban, hogy virasztanak, hogy ha el is vitték az elhunytat, de utána még nekem is van olyan falu, ahol néha még nyitott koporsónál be kell szentelni az elhunytat, és még nem hamvasztják el, tehát vannak még azért hagyományos közösségek, de a lényeg az, hogy a hamvazó szerdán egy kicsit mondhatnánk azt, hogy ilyen morbid módon, de mégiscsak figyelemfelhívóan akar az egyház bennünket figyelmeztetni arra, amire igazából nem kellene figyelmeztetni, mert minden józan gondolkodású ember tudja az elmúlásnak a fontosságát. Éppen a nagypénteki dráma kibontakozása, de hát az egyház az szerencsére nem egy ilyen szomorú közösség, mert hogy a szürke színű hamut, meg a lila színű bűnbánatra és az elmúlásra utaló szint majd aztán gyorsan lecseréli a húsvéti gyertya fényénél a feltámadásra. És érdekes, hogy nem tudom ma, hogy történik, de én amikor akár minisztráns, akár kispap voltam, amikor én is oda járultam ugye hamvaszkodni, nyilván most is megtörténik ez, hiszen vagy egy diakonus, vagy egy másik paptestvér ezt a szentelmén kiszolgáltatja a papnak is. Én a legritkább esetben hallottam az emlékezél ember porból, vagyis porál leszel formulán kívül a másikat, amelyik a megtérésre akar figyelmeztetni, és nekem is volt olyan élményem, hogy kezdő papként úgy csináltam, hogy az egyik hívőnek az egyik mondatot mondtam, a másiknak a másikat, és volt, hogy visszajött, és mondta, hogy neki ne ezt mondjam, mert ő egész gyerekkorától kezdve ilyenkor azt hallott, hogy emlékezél ember porból, vagyis porral leszel. Azért a nagybőjtnek van egy másik fontos üzenete is, és ez legalább annyira fontos, mint az elmúlásra való figyelmeztetés, hogy itt van azért egy bűnbánat. És ugye, amit már említettetek, a böjt, az imádság, az alamizsnálkodás, az tulajdonképpen ezzel szorosan összefügg, hiszen a bűnbánat gyakorlása által tudjuk ezeket még jobban kiteljesíteni. Tita nagybőjti időben milyen bűnbánati cselekedeteket fogtok tartani? Lesztek-e esetleg lelki gyakorlaton? Van-e kedvenc templomotokban, közösségetekben olyan, ahol egy tridumon részt vesztek? Szoktatok-e ilyenkor jobban felkészülni egy húsvét előtti Szent Jónásra? Mit tudnátok üzenni a kedves hallgatóknak, akik közül lehet, hogy nagyon sokan majd úgy tudnak a bűnbánat szentségével találkozni, hogy el kell hívni az atyát, mert csak a rádión keresztül tudja hallgatni, de hogyan tudnánk ezeket az esetleg ágyhoz kötött beteg testvéreinket meggyőzni, hogy ha lehet, és van elérhető pap, akkor hívják el húsvét előtt, éljenek ezzel a lehetőséggel, és hogyha nem tudnak elmenni, akkor nyugodtan az helyi illetékes lelkipásztor a bűnbánat szentségében részesíti, hiszen így lesz teljes a húsvéti felkészülés.
Szerintem ez a fantasztikus, hogy manapság már lehet valaki ágyhoz kötött, és a fizikai behatároltság nem választja el őt ezektől a lehetőségektől. És nekünk volt rokonunk, aki ágyhoz kötött volt, és nagyon mélyen hívők voltak, és például neki a férje, amikor hazaért a templomból, mindig beszélgettek arról, hogy kivel találkozott, tehát úgymond elment vele a templomba, utána elmesélte, hogy mi volt az evangélium, mit mondott a pap, mit bízott rájuk, tehát ezt a fajta lelki táplálékot is megkapta, és ugye sok esetben nálunk a proszforát kiosztják, ugye azokat a darabokat, amik a felajánlásnak nem része, tehát sokszor még ebből is visz, és akkor Krisztus közöttünk szófordulattal vagy köszönéssel valóban, aki nem tudott eljutni, az is ilyen formában, kézzelfogható formában is kap egyfajta testi táplálékot is. Szóval mindehhez kapcsolódva azt gondolom, hogy ajánlottam én is az online lelki gyakorlatokat, és itt arra is utalnék, hogy ugye, amikor arra gondolunk, hogy beteg valaki, vagy ágyhoz kötött, akkor rögtön az időskort is hozzákapcsoljuk, de lehet valaki fiatalként is így. És akár a különböző mobil applikációk segítségével, akár a hírlevélre való feliratkozással több szerzetes rend és akár több olyan plébánia is van, ahol lehet imádságot kérni, ahol be lehet kapcsolódni akár egy ilyen böjti online lelki gyakorlatba is, illetve közösségbe szerveződnek, és akár ennek van fizikai megvalósulása is. Én akár most itt buzdítanék is bárkit, aki tud olyanról, aki ágyhoz kötött beteg, vagy nem tud úgy bekapcsolódni, hogy akár az ő szobájába is lehet szervezni egy-egy heti, vagy egy-egy havi ilyen találkozót, illetve úgy tudom, hogy már arra is felkészültek, hogy nyomtatott formában megkaphassák azok, akik mondjuk tényleg nem internettel rendelkező, és most ha az idősekre gondolok, vagy kisebb településen élőkre, hogy nincs internet előfizetése, tehát én ezeknek a használatára nagyon-nagyon buzdítanám az embereket, illetve akár így keretbe foglalva a mondandómat, abban senki nem akadályoz meg bennünket, hogy bemenjünk a szomszédunkhoz, és meséljünk neki akár arról, hogy mit tapasztaltunk a templomba, vagy én többször megyek el úgy, hiszen ez is kérdésed volt, lelki gyakorlatokra, különböző plébániákra, parókiákra, különböző közösségekbe, hogy valaki mesél arról, hogy itt még végzik ezt az imádságot, most jön egy atya, vagy pont ez az atya érkezik és tart lelki gyakorlatot, hogy vigyük ezt a hírt egymásnak, segítsük egymást a bődben.
És azt gondolom, hogy az internet az nem ördögtől való, tehát lehet jól használni, és valóban a internetes lelki gyakorlaton kívül ugye a napi evangélium, meg a számtalan jó dolog is fellelhető, mi is a férjemmel úgy kezdjük reggel a napot, hogy ő ágyba hozza nekem a kávét, és utána felolvassa a napi evangéliumot, tehát így
milyen kezdődik. Szolgáltatást nem tudom mindenkinek nyújtani.
Igen, ez most nem a reklám helye, világért sem szeretném kölcsönben adni a férjemet erre a szolgáltatásra, de viszont ez alapján ugye a férjeket, feleségeket buzdítok egy hasonló szolgáltatásra a saját otthonában is akár, illetve tényleg annyiféle információt fel lehet lelni interneten, például azt is, hogy hol van, hol, mikor van a közelünkben Szent Mise, tehát mi ezt nagyon gyakran szoktuk egyébként nézni, mert nem feltétlenül úgy alakul a napjaink, a hétvégéink, hogy mindig otthon vagyunk, és mindig csak abba a templomba járunk, ahova egyébként szoktunk menni, és így információt kaphatunk arról is, hogy ahol éppen megfordulunk, akár vasárnap, hány órakor, és hol tudunk betérni a templomba, tehát nagyon-nagyon sok mindenre lehet használni valóban az internetet, és informálódni, és a maximumot elérni a nagybőjtben ilyen szempontból is.
Én csak egy gyors közbevetést szeretnék tenni, hogy én például meg szoktam nézni a kegyhelyeket is. illetve évelején nekem is szokásommá vált az, hogy eleve felírom azokat a dátumokat, vagy azokat a meghirdetett lelki gyakorlatokat már előre, ha mondjuk látok egy májusit, ami nekem akár időben, akár a témája miatt szimpatikus, és ez megint nem biztos, hogy eljutok, de egy jó lehetőség arra, hogy eljussak, vagy engem pont tavaly nagybőjt idején hívott el a barátnőm egy híres kegyhelyen hirdetett lelki gyakorlatra, mert szeretett volna menni, és ez egy különleges öröm volt nekünk pluszban is, hogy időt töltünk együtt, és egyébként pont hittanári szakon voltunk szobatársak, és hogy most újra szobatársak lettünk egy lelki gyakorlat erejéig, talán még ennyit hozzáfűznék.
Idejében figyeltünk fel arra, hogy Budapesten a Ferenciek terén olyan népszerűvé vált a gyónás, hogy gyakorlatilag, tehát nem voltak elegek a ferencesek, és a piaristák is beszálltak a gyóntatásba, és egy nagyon-nagyon örömteli év volt látni, mi is szoktunk oda járni gyónni, és nekem a személyes tapasztalatom, hogy szerintem mindenki így van vele, hogy mennyire megkönnyebbül az ember egy-egy szentgyónás után, de fizikailag is, és éppen ezért nekünk az a szokásunk, hogy beírjuk a naptárba, hogy minden hónapban ugyanúgy, ahogy más teendőket el kell végezni, hogy a szentgyónás is benne legyen. Valóban a digitális technológia számtalan lehetőségeket biztosít, és pont ami a zajt is generálja, ugyanúgy az elcsöndesedést is képes generálni, és biztos vagyok benne, hogy számtalan akár olyan online közösség is van, még a Facebookon is, ahová lehet tartozni, és ami nagyban képes segíteni az embernek a lelki életét. És talán, amit én hallottam, hogy azért valóban egyre kevesebben keresik fel a plébániákat, és egyre kevesebben keresik meg az atyákat is, de lehet, hogy azért is, mert a világ egyre inkább olyan személytelenné válik, és nem akarok a másikkal még beszélni sem, és hogyha meg tudom tenni a technológia által, hogy egy picit azért próbáljunk visszatérni ez a személyességhez, és ezért is biztatnék mindenkit, hogy már olyan szempontból is, hogy azért tekintsenek úgy is, hogy azért ez szeretet lehet a papság felé is, hogyha felkeresik őket.
Azt gondolom, így a vége felé, hogy egy ilyen kis kulisszatitkot elárulok, hiszen a nagybőjt az a lelkipásztor számára is egy különleges időszak. Egyrészt elkezdődik egy olyan liturgikus idő, amikor a hanvaszkodás, aztán a keresztúti áltatosságok, majd a virágvasárnap, a nagy hét, a szent háromnap, amelyek egy évben csak egyszer vannak, éppen ezért különlegesek. Akár hány éve pap valaki, azt gondolom, hogy ezekre mindig külön fel kell készülni, tehát én is, amikor a hamvazó szerdai misére készültem, akkor azért előző nap újra átnéztem a Szentmise könyvet, hogy akkor hol is van pontosan, majd hogyan is kell, mit kell mondani, hova kell tenni a hamut, és hogy fog történni a hamvaszkodás, mert hogy valóban a liturgiát úgy érdemes csinálni, ahogy azt az egyház előírja, és annak megvan a maga különlegessége, hogy például hamvazó szerdán nem mondunk az elején bűnbánati imádságot, hanem majd a hamvaszkodás szentelményében, a szentbeszéd után tesszük ezt, vagy tettük ezt meg. És a másik fontos dolog a lelkipásztor számára is, hogyha meghívják valahova lelki gyakorlatozni. Kezdő káplánként, ez a 2000-es évek elején volt, elég sok helyre kaptam meghívást, tehát nem volt olyan advent, nem volt olyan nagybőjt, hogy egy vagy két-három napos lelki gyakorlatra ne kellett volna elmenni. Aztán ez később egy kicsit változott, a Covid-nál ott ugye ezek pont abban az időben úgy visszaszorultak, vagy megszűntek. Sok helyen redukálódott, hogy már nem háromnapos, csak egynapos vagy kétnapos lelki gyakorlatok vannak, de azért nagyon jó, amikor nézem én is a különböző portálokon, hogy hol tartanak háromnapos lelki gyakorlatot, és hogy azért ezek nagyon népszerű lelki gyakorlatok, és most én magam is a Debreceni Nyíregyházi Egyházmegyébe kaptam egy háromnapos lelki gyakorlatra felkérést a Debreceni Szent Anna Székesegyházba. Hát ez egy nagy kihívás, hiszen úgymond idegen terület, egy egyházmegyei központ, és ilyenkor az egy nagyon inspiráló, hogy az ember akkor újra átgondolja a nagybőjtöt, hogy olyan dolgot mondjon, amit még nem mondott, de amit már az életében a 21 néhány éves papság során átélt, és ehhez nyilván van egy hosszú felkészülés, mert ugye beszélni lehet nagyon sokat, de hogy az valóban tartalmas legyen, és buzdító, és aktuális legyen, az ugye rendkívül fontos, hogyan is tudja az ember megszólítani a számára egyébként idegen közösséget. És ehhez egyébként a papnak is szükség van a bűnbánattartásra, a szentgyónásra, a lelki megújulásra, Éppen ezért nagyon szép, amikor azt mondjuk, hogy itt van ez az alkalmas szent idő, a nagybőjtnek szent napjai, amikor is lelkünket, testünket is felkészítjük az említett bőjttel, imádsággal, jótékonykodással, és a szent gyónások elvégzésével. Én örülök, hogy az én plébánia közösségembe mindig tudok akár nyugdíjas atyát, akár idős otthonban lévő atyát ilyenkor elhívni, mert összeszámoltuk, hogy a karácsony advent időben rengeteg gyónó elmaradt volna, hogyha nem ülött állandóan egy idős atya, vagy egy beteg atya, aki esetleg lehet, hogy szentmisét már nem tud gyakran mondani, de a gyóntatásra kiváló, alkalmas, nagy élettapasztalata van, és hosszú ideig is képes akár hallgatni az embereket, azt az egy vagy két vagy három gyónót, aki lehet, hogy egyébként nem szánta volna rá magát, hogyha azt látja, hogy 5 perccel előtte beérkezik, de a papnak már indulni kell, aki a szentmisét végzi, a szentmisét bemutatni, viszont ha ott a szentmise kezdetén ott ül egy atya, ahol ezt ugye meg lehet tenni, akár itt Tegelben, a bazilikában is, akkor ez egy rendkívül jó lehetőség, hogy nagyon sok embert úgy rá tudunk venni arra, hogy éljen az alkalommal. És már csak egy rövid kis történet, hogy nem olyan rég heted magammal Assisiben, Rómában voltunk, és Rómába elmentünk a Santa Maria Maggiore templomba, bazilikába, hogy megnézzük a Szentatyának, Ferenc pápának a sírját, és bizonyára vannak többen a hallgatók közül, akik tudják, hogy rögtön mellette van az a gyóntatószék, ahol egy atya magyarul is gyóntat, és a kis csoporton heten voltunk, rögtön meglátták, hogy ég a kis lámpácska, jelzi, hogy ott van az atya, magyarul tud, és hát az egy akkora lelkélmény volt, akik elvégezték a szent gyónást, hogy Ferenc pápától pár centiméterre, ott a gyóntatószékben magyarul, a római Santa Maria Maggiore templomban ugyanazt a feloldozást kapják, mint egy kisfalusi templomban Magyarországon, de mégis az a lelkélmény, az egy meghatározó, és akkor olyanok is részt tudnak venni a szentgyónásban, akik esetleg már régebben vettek részt. Én már nagyon régóta adventben és nagybőjtben unosuntalan erre térek vissza, hiszen aki a templom közösségéhez tartozik, és eljön ezekben a ünnepi napokban majd, akár nagybőjt vasárnapjai, akár a Szent Háromnap, akár a húsvéti ünnep, akkor ha komolyan végigcsinálja a nagybőjtöt, ami azt jelenti, hogy legalább egy szentgyónást elvégez, és kicsit többet imádkozik, odafigyel magára, akkor nyugodtan áldozhat, és ezzel gyakorlatilag az egész közösség részesül a legnagyobb örömben a húsvéti feltámadásban. Nagyon szépen köszönöm a kedves rádióhallgatóknak a figyelmet, és beszélgető társaimnak, Annának, Ritának és az Zoltánnak azt, hogy ma is megosztották velünk gondolataikat.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban dr. Novák István atya, az EKKE delegált általános rektor helyettese, Laskai Annával, az intézmény impulzus csoportjának tagjával, dr. Szűcs Zoltánnal, a pedagógiai kar dékányával és dr. Szűcs Novák Rita nevelés történésszel beszélgetett. A műsort Kolesszák Krisztián szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, rövidesen itt az éjfél, az éjszaka további részében ma elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként meghallgathatják Közelkép című portréműsorunkat, melyben Aux Eliza írónővel Somosvári Eszter Anna beszélget. Ezt követően meghallgathatják az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem műsorát, a Liceumi Krónikát. 1 órakor regionális hírösszefoglalóval és a kora esti hírmondóval, 2:05-től Zöld Hullám című műsorunkkal jelentkezünk. A mai adásban ellátogatunk a Kék Zóna elnevezésű edelényi környezetvédelmi konferenciára. 3:05-kor kezdődik Közélet című műsorunk, melyben elsőként megismerhetik Szarvas József, Kossuth és Jászai Mari díjas érdemes és kiváló művészt, a Gárdonyi Géza Színház új igazgatóját, majd szólunk az EKE aktualitásairól is. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Berec Renáta, Birincsik Márton, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Koleszár Krisztián, Kunya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Somogyi Márton, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Turi Sarolta, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Buda Péter atya nevében is. A bemondót Klész Beátát hallották. Minden kedves hallgatónknak jó éjszakát kívánunk!
Könyörülj rajtam, Istenem, hiszen irgalmas és jóságos vagy. Gonoszságomat beismerem, bűnöm előttem lebeg szüntelen. Egyedül te ellened vétettem, ami színed előtt gonosz, azt cselekedtem. Olvasom az 50. Zsoltárban. Adventben az ember keresi és várja az Istent, nagybőjtben pedig az Isten keresi az embert. Krisztus, az emberré lett Isten keresi itt a bűnösöket. Ezért nagybőjt idején Krisztus hegyeken, magaslatokon jár, hogy tekintete belásson utánunk messze a síralom völgyébe, a megkísértés hegyén, a megdicsőülés hegyén, az olajfák hegyén és a Kálvária hegyén. Adventben ott sír az ember vágyakozó roráta éneke Isten után, nagybőjtben felhangzik az Úr előképének, Jeremiásnak síralma és a megfeszített Krisztus panasza. Adventben fölhangzik, emeljétek föl fejeteket. Hamvazó szerdán viszont azt halljuk, alázzátok meg fejeteket. Adventben reménykedő szemmel nézünk előre, ezért emeljük föl fejünket. Nagybőjtben megszégyenülten tekintünk a múltba, ezért bűnbánóan lehajtjuk fejünket. Adventben az egek harmatozását lessük, ezért felemelt fejjel járunk. Nagybőjtben Krisztusnak értünk, a földön elszórt verejték cseppjeit, könnyeit és vércseppjeit keressük, ezért lecsüggesztett fejjel botorkálunk. A bűn az emberi személyiség legbensőbb valóját találja el. Összezúzza azt az egyetlen valóságot, amelytől valódi énünk, lényegünk és boldogságunk függ, Istenhez való kapcsolatunkat. Olyannak vagyunk alkotva és teremtve, hogy azt akarjuk, amit Isten kíván, azt ismerjük meg, amit ő ismer, azt szeressük, amit ő szeret. A bűn viszont azt jelenti, azt akarni, amit Isten nem kíván, megismerni, amit ő nem ismer, szeretni, amit ő nem szeret. Ezért minden bűn vétkezés az igazság ellen, az engedelmesség és a szeretet ellen. És ebben a hármas viszonylatában, mint a legnagyobb igazságtalanság és jogtalanság jelentkezik, nem csak Isten ellen, hanem elsősorban önmagunk ellen. Hallgasd meg, Urunk, alázatos kérésünket, légy irgalmas hozzánk, akik megvalljuk bűneinket. Add meg nekünk jóságosan a bűnbocsánatot és lelkünk békéjét.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjel erre változott. Fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsáss el engem,